Jó rádozást kívánok mindenkinek, péntek van, Fintech világa, Szupán Marci, a PIK alapítója van itt a stúdióban. Csupa jó és csupa színes hír, vagy csupa érdekes hír, és rögtön bitcoinnal kezdünk, ugye? Amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, akkor még nincs kirobbanó formában a bitcoin, pedig felezés után vagyunk.
Így van, hát alapvetően egy izgalmas időszakot tudhat magának az egész kriptopiac és a bitcoin is, ugye talán azzal kezdődtek a... De hát folyamatosan történik valami a kriptopiacon, nem? Gyakorlatilag egy ilyen nagy hosszú hírfolyam, egy óriás hullámvasút az, aminől, és talán a elmúlt másfél évben többet is foglalkoztunk vele, mint előtte. De ez egész egyszerűen csak azért van, mert egyre inkább az életünk része, és egyre inkább a fintech szektor része. Talán ugye az idei évet azzal kezdtük, hogy megjelentek a bitcoin ETF-ek, ami azt jelenti, erről cikkekben is foglalkoztunk a fintech.hu-n, illetve itt a rádióban is beszéltünk róla több alkalommal, hogy az intézményi befektetők megjelentek, az amerikai intézményi befektetők is megjelentek a bitcoinnak a piacán. Ez történelmi csúcsra juttatta, mert azért volt benne egy törés a bitcoint, és akkor ráadásul nagyon közel ehhez egy pár hónappal később jött a felezés, ahogy mondtad. Ugye a felezés ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bitcoin bányászatért egységnyi bitcoin bányászatba beletett számítási kapacitásért járó
járandóság.
Jutalom, járandóság, jutalék, hívhatjuk igazából bárhogy, bevételi forrás megfeleződik. Ami ugye teljesen egyértelműen kereslet növekedést okozhat, illetve azt jelenti, hogy továbbra is ugye kibocsátásra kerülnek új bitcoin egységek a piacon.
Ugyanígy látszik a vége 2040.
Látszik a vége, így van, és annyi, hogy ezt egy ilyen ellaposodó görbén éri el a bitcoin sztori, tehát gyakorlatilag egyre kevesebb kerül a piacra, hogy mondták ezt matekórián, csökkenő ütemben nő.
Igen, ugye ez a kifejezés. Olvastam, gondolkoztam, és nem nagyon találtam, nem tudom, ezzel foglalkoztatok a fintech.hu, ezek a bányászok hogy dolgoznak? Szóval egyszer lehetne egy ilyen beszélgetés, hogy szóval, oké, hogy ezt eddig eljutunk, hogy kap, ezért csinálják, de hogy hol csinálják, mit csinálják, hány órán keresztül csinálják, milyen körülmények, tudom, arra beszéltük, hogy hol vannak ezek a telepek, de, és most akkor fele pénzt kapják, igaz? Nem lehet, hogy többet dolgoznak? Hát ha most nekem leesik az életszínvonal felére, csak kérdezem, nem lehetne,
tök hogy jogos, tök jogos.
Annyit, értem, hogy az ő pénzük, tehát fele annyit ér, amit csinált eddig, akkor lehet, hogy most többet fogdó, vagy többen fognak többet előtt, nem lehet? Érdekes, ez mindig kiszámítható, meg mindig azt számítható, hogy akkor fölértékelődik, most meg nem annyira értékelődik, vagy semmi sem az, aminek látszik.
Hát figyelj, alapvetően ezeknek ugye a proof of work és proof of stake technológiák közötti, vagy alapvetések közötti különbségekről beszéltünk, hogy az egyik ez a típusú a proof of work, mint a bitcoin, ahol bányászatért adnak jutalmat, a proof of stake meg egy sokkal környezetkímélőbb, egyébként is fenntarthatóbb modell, ahol meg a már megszerzett kriptót pakolod be, és azzal biztosítod azt, hogy működni fog a hálózat. Alapvetően ez több kérdést felvet, mondhatok ez, hogy 2140-től, bár ezt véletlenül nem fogjuk megtapasztalni, vagy megtudni, hogy mi fog történni a valóságban, de onnantól kezdve, hogy nem lesz egyetlen kibocsátva bitcoin, ahhoz, hogy működjön a hálózat, ezek a bányászok ugyanúgy kellenek. Azt akarom csak mondani, hogy a kérdésed annyira jogos, hogy egyszer csak ugye el fog tűnni már a kibocsátás. Alapvetően egyébként azért az látszik, hogy a számítási kapacitások rohamosan fejlődnek, és a csípek egyre olcsóbbá válnak. Tehát az egységnyi számítási kapacitás az meg hatványozottan olcsóbbá válik. Ugye van egy ilyen mondás a mikrochip piacon, hogy minden évben duplázódik a potenciális számítási kapacitás, nagyon leegyszerűsítve. Ezt a csipes emberek kicsit bonyolultabban fogalmazzák meg, de hogy van ebben egy ilyen, és hogyha belegondolsz, ez egy brutál exponenciális, tehát pont szembe megy azzal, ahogy csökkenő ütemben nő a bitcoin kibocsátásnak, vagy a jutalmaknak a szám, vagy a friss bitcoin száma a piacon, a számítási kapacitás ezzel ellentétesen exponenciálisan nő, ez kb. Ki tudja egyenlíteni egymást. Nyilván a kérdés az, hogy miért motivált bárki bitcoin bányászni, ami a nap végén semmi másról nem szól, leegyszerűsítve, mint hogy áramot veszek, szerzek valahogyan, meg igen, számítógépet veszek, vagy szerzek valahogyan. A motivációt nyilván fenn kell tartani. Egyébként nyilván, aki a Bitcoint összerakta, erről egyébként érkezik hamarosan egy nagyon izgalmas fintech sparksunk, hogy kicsoda Satoshi Nakamoto, aki nagyon hivatalos névnek tűnik, de valójában nem tudjuk, hogy ez ki, vagy mi. Valószínűleg nem volt jós, de aztán az is lehet, hogy igen. És ezt nem láthatta előre, hogy 2024-re oda jutunk, hogy negatív áron lehet sokszor áramot vásárolni. Ugye erre van magyar cég is, például az Enerhes, akik rátelepszenek jó értelemben olyan megújuló energiaforrásokra, vagy tárolási kapacitásokra, ahol fel tudják venni nagyon olcsón, vagy ingyen, vagy akár fizetnek nekik azért, hogy felvegyék az áram. A felesleget, így van. És akkor ezzel szépen nagyon jól lehet akár bányászni, vagy akár tárolni.
Egyszer egy ilyen portét megnéznék.
De ez egy jó javaslat egyébként. Műsort is szenteltünk neki, meg akár megvizsgáljuk ezt, az is lehet, hogy ez egy jó sparks téma. Ez a Bitcoin felezésről gyakorlatilag még talán annyit, hogy ez a negyedik felezés volt a Bitcoin történetében 2012, 16 és 20 után. Ugye 2008-ban indult el hivatalosan a Bitcoin, tehát 4 évente van egy felezés, mint egy jó választás.
Az atomhasadás, nem?
Vagy azt nem tudom, 4 évente van atomhasadás?
Nem, csak mondom, hát annak is van ilyen periódus, hogy feleződik aztán, amikor az atomtemetőbe lerakják a veszélyes.
Így van, hát meglátjuk, hogy
2140-ben
lerakják-e a Bitcoin temetőbe a Bitcoint, és azt is meglátjuk, hogy lesz-e ennek extra árfelhajtó hatása. Azt is meglátjuk, hogy lesz-e ennek extra árfelhajtó hatása. Ugye azért ez itt nagyon erősen párban áll a Bitcoin ETF-ekkel, tehát mind a kettő valójában kínálatcsökkenést jelent, vagy a kínálat növekedésének a csökkenő ütemét jelenti. Az ETF-ek megjelenése meg kereslet növekedést jelent, tehát ezek gyakorlatilag egymást tudják boostolni. Eddig ilyen nem igazán volt, hogy ez a két hatás egyszerre ennyire rövid időn belül. Vélhetően logikusan, hogyha a közgazdaságtankönyvet...
Most várakoznak, a tulajdonosok várakoznak, izgulnak és várakoznak, hogy törzsülök a tenyerük.
Közgazdaságtankönyvek alapján itt most egyértelmű kéne, hogy legyen az irány, és akkor meglátjuk, hogy cáfol erre rá, vagy hogy erősíti ezt meg a...
Így járnak el a Bitcoin tulajdonosok, és a Revolut ügyfelek pedig szembe találkoznak egy médiavállalkozás. Már megint médiavállalkozás.
Hát ez csodálatos,
de ez jobban
nem?
Médiavállalkozás, mint a Chase volt múlt héten, ugye? Ez egy marketplace volt, amit a Chase...
Hát figyelj, tulajdonképpen egyébként...
Ő meg reklámfelületeket akar most a Revolut.
De ugye? Nagyon hasonló a logika, ugyanazt. Sőt, hát az én olvasatomban amúgy ugyanaz történik, hogy fogja és az ügyfél adatokat, máshogy kommunikálják egy picit, az tény, de Revolut azt mondja, hogy gyertek ide kereskedők, meg hirdetni vágyó szolgáltatók, értékesítők, online kereskedők, és az ügyfél adatoknak az összecsomagolásával tűpontosan megmondom, hogy ki fogja akarni megvenni a szolgáltatásokat, meg terméketeket. Izgalmas, eljutottunk oda, hogy 40 millió ügyfelet ilyen-olyan számítások szerint összeszedett a Revolut, ami azért egy eléggé reprezentatív minta. Ugye azért múlt héten erről beszéltünk a Chase-es adásban, ahol a Chase egyébként nagyon hasonlót csinál, azt mondja, hogy egy olyan marketplace-t hoz létre, ahol az ügyféladatok segítségével tudnak promóciókat hirdetni az ő vállalati ügyfelei. Ott megjegyeztem, hogy azért ez egy lényegesen homogénebb 80 milliós amerikai ügyfélkör, azért a Revolutnak sokkal fragmentáltabb az ügyfele, tehát hiába beszélünk Európai Unióról, egy magyar nem ugyanúgy fog viselkedni, mint egy francia, vagy egy német, vagy egy EU-n kívüli esetleg Egyesült Királyságbeli ügyfél. De ettől függetlenül azért nagyon nagy mintavételi egységről beszéltünk itt is.
Azon gondolkoztam, hogy a Chase meg a Revolut között van-e különbség, és szerintem van, de én nem értek hozzá. Eszembe jutott az Apple, eszembe jutott a Tesla, ott rajongók vannak már, nem csak felhasználók. Ugye ezt sokszor beszélgettük, ugye, hogy egy ilyen követőtában, fanok vannak már. És a Revolut az talán nekem így messziről úgy tűnik, hogy jobban kötődik a márkához magát. És hogyha neki ez van, 40 milliós, azt jól el tudja adni. Most itt mondhatnék hazai bankot, aminek én ügyfele vagyok, hát piszkosul nem vagyok a rajongó. Tehát bármit akar letuszkolni a torkomon, én baromira nem érdekel egyébként. Akármilyen nagy és akármilyen...
Mi a csónakot se?
Akármilyen nagy,
nem csónakot se. Ezt élvezhetünk úgy héten.
Igen, de szóval itt más a kötődés.
Teljesen igazad van. Erre se a a cikkünk írója nem gondolt, se én nem gondoltam, de teljesen igazad van. Erre tudok hozni egy olyan izgalmas számot, amit amúgy a jövő heti adásban szerettem volna hozni, de majd ott is hozom. Más aspektusban most éppen a tudomásomra jutott egy nagy online e-mail kampány, banki e-mail kampánynak a mutató szám rendszere. Kiküldött egy bank, mondjuk azt, hogy 100 egységnyi marketing üzenetet, 100 egységnyi ügyfélnek marketing üzenetet, és valahogy 20% alatti, azt hiszem 14% volt a megnyitási arány, és annak valami 1%-a körül volt a tovább kattintási irány. Tehát gyakorlatilag
0-0.
Itt arról beszélünk, hogy pár százezer versus pár száz lett két lépésben a konverzió, és az a tovább kattintás még nem valódi konverzió, hanem utána még action-öknek kellene történni ebben az esetben, amiről beszélek. Valószínűleg a Chase, ja, és volt egy nagyon izgalmas, hogy a magasabban pozícionált ügyfeleiknél ez az arány viszont 50% volt. És ugye egy magyarosabban, azért hozom ezt itt most be, mert a magasabban pozícionált ügyfeleknek nagyobb a brand identitása, tudatosabban döntenek, és vélhetően egyébként a Revolut userek is tudatosabban döntenek, tehát nem azért lesz valaki Revolut user, mert nem tudom, már generációk óta a Revolutnál bankolnak, hanem
az
nem tudatos döntésből. Így van. És amúgy ki is hangsúlyozza ezt ennek a területnek a felelős vezetője, aki egyébként a TikToktól érkezett. Nagyon érdekes, hogy egy abszolút social media, egy B2C e-commerce platform, hogyha így tetszik, bevételi stratégia tekintetében a TikTok, és semmiféle pénzügyi tapasztalat nem kellett ehhez a pozícióhoz. Ki is emeli, hogy alapvetően nekik nagyon fontos céljuk az, hogy az ügyfelek életvitelének a része legyen a Revolut app, és úgy építkeznek, hogy tényleg mindent innen, az utazás, tehát ezekről beszéltünk, a SIM-kártyát.
Tehát az, hogy te akkor oda csatlakozz. És
így van. Úgyhogy nagyon izgalmas, talán még egy dolog izgi, hogy megfogalmaztak egy ilyen belső célt, amit kikommunikáltak, tehát ez innentől kezdve azt gondolom, hogy egy külső cél és külső nyomás lesz.
Hogy hozzájuttak a banki engedélyhez.
Hát azt már kikommunikáltak egy ideje, és nem sikerül, reméljük egyébként, hogy ez sikerülni igen. fog. Mert szerintem ez egy diadala tud lenni a Big Data-nak és ezeknek a típusú AI, új generációs AI marketplace-eknek. 300 millió font bevételt szeretnének ettől a szegmenstől. Ez csak viszonyításképpen a tavalyi árbevétel 923 millió font volt, tehát nyilván 2026-ra más árbevételt tervezek, és nem feltétlenül jó egy 22-es, tehát a legutolsó lezert évüket egy 2026-os várakozásra összehasonlítani, de ha mégis megtennénk esetleg, mert úgy nagyon szemre áll, akkor a legutóbbi lezert év árbevételének az egyharmadát várják ettől a tevékenységtől, az brutális, az sok.
Lehet, hogy most ugorni kéne egyet, vagy ugrani, ugorjunk Pósalaki út, mert a Klarna az ide jobban idejön, mint a Monzo, mind a kettőbe
legyen még.
Nem? Mert a Klarna az Expedia-val ugye ugyanígy nyit, csak aha. azt mondja, hogy akkor én meg az utazásra megyek rá.
Igen.
Jó, meglőtték, hogy az hány milliárdos piac, 200 milliárdos piac egy évben az USA-ban, az szép. Van 37 millió ügyfelük, ugye, hogy itt fölírtam talán. Csak azt mondják, hogy ezen túl a rajongóit, a követőit azt efelé tudja nyomni, és efféle költésekre tudja bíztatni, hajrá, repülő társaságok, meg destinációk, nem?
Igen, így ahogy mondod, alapvetően két gondolat ehhez. Az egyik az, hogy a Klarnánál megfigyelhető az elmúlt időben, akár hogyha a felvásárlásait nézzük, bár most egyébként pont érdekes, hogy pár héttel ezelőtt eladtak egy céget veszteséggel, amit pár évvel ezelőtt vettek, meg nem jött be az együttműködés. De alapvetően ügyesen hajt végre akvizíciókat. Szerintem az sem egy rossz lépés, hogy gyorsan fölismeri, hogy nem jó, és eldobja, és nem űr rajta, és így rontja.
Elmeri engedni.
Igen. Így van. De hogy alapvetően azt megfigyelhettük a termékfejlesztésben, meg az akvizíciós politikájukban is, hogy tematikusan építkeznek, tehát rámennek fashionre, rámennek akár marketing szolgáltatásokra, tudod, volt ilyenről is. Szó, hogy a Klarnát integráló kereskedőknek nyújtanak mindenféle marketing szolgáltatásokat, ezt is egy akvizíción keresztül, és hát egyébként az egyik nagyon erős törekvés az, vagy nagyon erős ilyen tematizált irány az a turizmus utazási piac. És egyébként az Expedia-val is van már sikeres együttműködésük több EU-s országban, Egyesült Királyságban is, az EU-n kívül Svédország, Finnország, Németország, és ezután a négyes után léptek be az USA piacára az Expedia-val közösen, ami egy 200 milliárd dolláros piac várakozások szerint 2024-ben. Ezzel egyébként vissza is tértünk a Covid előtti időre, ez egy másik izgalmas aspektus, és hát a Klarnának meg emellett egyébként van 37 millió ügyfele, az amerikai piacon. Így van, tehát gyakorlatilag a legnagyobb amerikai utazási szolgáltató, tehát 200 milliárdos piacon összekapcsol a részletfizetéses megoldásával és a 37 millió ügyfelével. Nem tudom, ez ilyen sikerszagú.
Igen, és részletre, és ez szépen megágyaz a Monzónak, meg a BNPL-nek, ugye?
Így van. Monzóról nagyon régen esett.
Elég neked nagy kedvenced, nagyon szó... régóta.
Így van, hát ők megjárták a poklot is, gyakorlatilag már-már ilyen csődközeli állapotban voltak. Leköszönt a vezérigazgatói pozícióról egy pár évvel ezelőtt az alapító, Tom Bloomfield, akiről egyébként szuper kis videót is készítettünk még 6 vagy 7 évvel ezelőtt a fintech.hu-n, tekinthető ez meg. És hát most attól lett hangos a piac, hogy a Monzo 20%-os piaci részesedést szerzett a lakossági BNPL piacon az Egyesült Királyságban. Hát ez az sok, mert azért az Egyesült Királyság piaca az nem egy kis darab.
És már kvázi hitelintézetként működnek, nem? Mert előtte vizsgálnak, ugye?
Így van.
Tehát átvilágítanak, tehát nem csak úgy üptre adják, és 3000 font, ahogy néztem, az a maximum.
Így van.
Három hó kamatmentes, és akkor azért így meg lehet venni a Klarnás Expedia-s repülőjét, nem? És ez, amit beszélgettünk, emlékszel? Te mondtad, nem hiszem a példádra is, már 3 vagy 4 éve, amikor bejött a BNPL, mert kutatta a Monzo, hogy mire költenek az emberek, meg hogy viselkednek, meg késnek-e? Hát igen, késnek, az is bejött. Hát nyilvánvaló volt, hogyha nem kell visszaadni, akkor kések. Sokan késnek. A másik az, hogy mire költenek. Emlékszel, az teged a farmer volt, meg a tejkenyér. És hogy nem ezért fognak venni hifit, meg nem tudom, a hifi, hol van az már, tehát nem tudom, lapos tévét, vagy szobafal tévét, hanem napi rutint, ez is kiderült. Tehát igen. Ez jelez valamit.
Hát ez jelzi a gazdaságnak a rossz igen. Állapotát egyértelműen, és
az Egyesült Királyságról
beszélünk. És ez, így van, az Egyesült Királyságról beszélünk, és azért voltak itt elég erős és csúnya számok. Talán valami ilyesmi volt, hogy a BNPL-t használó ügyfelek közül 4-szer annyian igen. csúsznak a törlesztéssel, igen. mint akik nem használnak BNPL-t. Tehát az látszik, hogy valójában nem egy új lehetőséget kínál technológiailag, meg jogilag bármennyire is új a BNPL, hanem azoknak kínált egy új menekülő utat, akik egyébként is vélhetően
már
csúsztak, vagy csúszni szoktak. Hát azt sem gondolom, hogy a BNPL tette 4-szer rosszabbá ezt az ügyfél, 4-szer nehezebben kezelhetővé ezt az ügyfélkört itt tömegében. Valószínűleg ők egyébként előtte is így voltak ezzel. Tulajdonképpen egyébként a klasszikus hitelintézetek és a klasszikus hitelkártyaszolgáltatók, meg személyi kölcsönszolgáltatók megköszönhetik a BNPL szolgáltatónak, hogy felszippantotta a legrosszabb részét az ügyfélkörnek. Ez persze nem jelenti azt, hogyha valaki BNPL-t használ, akkor ez rossz ügyfél.
De arányaiban többen vannak ott. Ez mint az autópályán szabálytalankodnak rengeteg, de amikor ott van még egy leálló sáv is és dugó van, akkor meg ott megy el a alja.
Így van, így van. Így van.
Na most ez itt nem csak mondom, hogy volt egy olyan lehetőség, amit nyilván sokan kihasználtak, teljesen normálisan használják, és azért látszik az, hogy itt az arányaiban többen vannak, akik ebben nagyot csúsznak. De itt ezt nem értettem a cikk végén, hogy itt is megmentenek mindenkit, meg majd nem tudom, ez a szokásos. Hát akkor meg figyelj, akkor nem fizetem, de a sárga csekkeket sem fogom. Megint megmentenek, ott is megmentenek, hogy edukálni, mert mit kell ezen már nagyon edukálni.
Hát teljesen jogos, amit mondasz. Nem igazán, én alapvetően nél drasztikusabban nem értek egyet az ilyen szintű beavatkozásban, tehát szerintem szerintem ez az, ami a pénzügyi tudatosságnak a teljes hiányához vezet, hogyha mindig mindenkit hagyunk, tök mindegy, hogy és itt azt tudom mondani, hogy sajnos teljesen mindegy, hogy edukálunk, hogyha minden egyes hiba után mindenki meg van mentve, akkor nincs motiváció, akkor hogy ne hibázzunk. Akkor
fognak hibázni a következő körben. Oké, a cikkek, az érdekességek a fintech.hu-n. Jövő héten Szuppán Mártonnal ugyanígy a fintech világában. Addig is jó hétvégét!